Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Árnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa üzenetet küldött a piaristák találkozójára. A személy és a teremtett világ tiszteletére neveljenek. A pápa kinevezte Krakkó új segédpüspökét, aki Brazíliában Fidei Donum misszionáriusként szolgált. A Szentszék a vallásszabadság teljes tiszteletben tartását kéri a járvány idején is. A portugál püspöki konferencia közgyűlése. Az egyház lelkipásztori kihívásai a járvány idején. Kapcsolataink értéke. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa a piaristákhoz. A személy és a teremtett világ tiszteletére neveljenek. A pápa üzenetet küldött a kegyes iskolák Isten anyjáról nevezett szegény szabályozott papjai rendjének, vagyis a piaristáknak, melyben emlékeztet, a megszentelt életet élők fontos feladata a nevelés. Újítsák meg elkötelezettségüket és lelkesedésüket Kalazanci Szent József karizmája nyomán. A személy értékének felmutatása, befogadása és bevonása. Ezt a három cselekvési irányt jelölte ki a pápa a piaristáknak, akik november 12-től 14-éig online tanácskoznak a globális nevelési egyezményről. Pedro Aguado Cuesta legfőbb előjárónak címzett levelében a pápa aláhúzza. A megszentelt élet kezdettől fogva az élvonalban járt, éppen Kalazanci Szent József példája nyomán, aki Rómában megalapította az első ingyenes népiskolát, mely mindenki előtt nyitva állt. Ma az egyház arra hívja a piaristákat, hogy identitásukból kiindulva megújítsák ezt a célkitűzést. Köszönet lelkes munkájukért. A pápa által megjelölt első szempont a személy kibontakoztatása, méltóságán keresztül, hogy felszínre hozzuk a benne rejlő sajátosságokat, szépséget, egyediséget, s egyben kapcsolatteremti képességét másokkal és a környező valósággal. A nevelőnek az a feladata, hogy olyan kompetenciákat és erőforrásokat szabadítson föl az emberben, amelyek révén együtt építhetünk egy igazságos és békés jövőt. A második szempont, amire a pápa ráirányítja a piaristák figyelmét, a befogadás. Vagyis úgy kell dolgozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, hogy megtanulják a kapcsolatteremtést, a csoportmunkát, a beleérző viselkedést, ami elutasítja a kiselejtezés kultúráját. Fontos ugyanakkor, hogy a diákok megtanulják közös otthonunk védelmét, megóvni a földet az erőforrások kizsákmányolásától. Mértéktartó életstílust kell elsajátítaniuk, a lehető legjobban kihasználva a megújuló energiát, tiszteletben tartva az emberi és természeti környezetet, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét, valamint a körkörös gazdaságot. Itt jegyezzük meg, hogy a körkörös gazdaság fogalma a fenntarthatóság egy új perspektívája, mely egyre szélesebb körben terjed. Az elképzelés a természet világából indul ki, melynek minden eleme erőforrás a tápláléklánc következő szintje számára, így semmi nem marad felhasználatlanul. A körkörös vagy körforgásos gazdaság koncepciója megkérdőjelezi a termelés és a fogyasztás jelenleg uralkodó lineáris modelljét. A piaristákhoz intézett üzenetében Ferenc pápa kitér a nevelés harmadik fő szempontjára. Aktívan bevonni a diákokat a folyamatokba, hogy a hallott ismeretek ne merüljenek feledésbe. Ezáltal megadjuk a gyerekeknek és a fiataloknak a lehetőséget, hogy kritikai szemmel tekintsenek a világra, amit örökül hagyunk rájuk. Képesek legyenek fölfogni a gazdasági, politikai, fejlődési és haladási problémákat, és olyan megoldásokat javasoljanak, melyek valóban az embert és az egész emberi családot szolgálják az átfogó ökológia távlatában. A piarista legfőbb előjáróhoz címzett levelében végül a pápa imáiról biztosítja a rendet. Az Úrhoz fohászkodik, hogy a megszentelt élet is lényegi része legyen a globális nevelési egyezménynek ebben a történelmi pillanatban.
Ferenc pápa kinevezte Krakkó új segédpüspökét, aki Brazíliában Fidei Donum misszionáriusként szolgált. A pápa november 11-én kinevezte a krakkói metropolita érsekség új segédpüspökét Robert József Krascs atya személyében, aki eddig Brazíliában teljesített papi szolgálatot. Ferenc pápa kinevezte Robert József Krascs atyát, a krakkói főegyházmegye tagját a lengyel érsekség új segédpüspökévé. Eddig Brazíliában a São Sebastião do Rio de Janeiro-i érsekség Jacarepaguá-i helynökségének püspöki helynöke volt, és Rio de Janeiro São Pedro do Mar plébániáját vezette. Robert József Krascs 1969-ben született Vadovicében, a krakkói metropolita érsekség területén. Miután elvégezte a ferencesek kis szemináriumát, belépett a krakkói nagy szemináriumba. Filozófiai és teológiai tanulmányait a krakkói Pápai Teológiai Akadémián végezte 1988 és 1994 között. 1994-ben szentelték pappá a krakkói főegyházmegyében, ahol plébániai szolgálatot végzett 2005-ig. Ugyanebben az évben Brazíliába utazott, ahol Fidei Donum, azaz a hit ajándéka missziós papként folytatta tevékenységét a São Sebastião do Rio de Janeiro-i főegyházmegyében. 2008-2019 között plébánosként szolgált különböző plébániákon. Mostanáig a Jacarepaguá-i helynökség püspöki helynöke volt, és a Rio de Janeiro-i São Pedro do Mar plébánia vezetője, valamint a főegyházmegye minisztráns és akolitus bizottságának koordinátora volt. A Szent Szék a vallásszabadság teljes tiszteletben tartását kéri a járvány idején is. János Urbáncsik érsek, a Szent Szék állandó megfigyelője a Bécsi Központú Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, vagyis az EBESZ-nél, felszólalásában azt sürgette, hogy a szervezet tagjai tartsák teljesen tiszteletben a vallásszabadságot. Rámutatott azokra a súlyos következményekre, amelyek a vallási közösségeket érik az államok által a COVID-19 járvány leküzdése érdekében bevezetett intézkedések következtében. A Humán Dimenzióról tartott harmadik kiegészítő konferencia résztvevőihez intézett beszédében Urbáncsik lengyel érsek hangsúlyozta a vallásszabadság gyakorlásának fontosságát, amely személyes beteljesedést és hozzájárulást is jelent a társadalom javához. Az EBESZ tanácskozáson a vallás vagy a meggyőződés szabadsága, a digitális technológiák és a civil társadalom szereplőinek a szerepe mindenki emberi jogainak előmozdításában témával foglalkoztak. A szentszéki képviselő leszögezte, hogy a hit mind az egyének, mind a közösségek számára hozzájárul a gondolkodás szabadságának tiszteletben tartásához, az igazság kereséséhez, a személyes és társadalmi igazságossághoz, valamint a jogállamisághoz, amelyek mind szükségesek ahhoz, hogy igazságos legyen a kapcsolat az állampolgárok, az intézmények és az államok között. Azonban bizonyos társadalmakban a vallásokat továbbra is inkább az intolerancia, mint a társadalmi harmónia forrásának tekintik. Ez a helyzet hozzájárulhat a vallásokkal és hívőkkel szembeni veszélyes negatív hozzáállás kialakulásához, amely károsíthatja ezen személyek és közösségek jólétét, és végső soron az egész társadalmat, hívta fel a figyelmet a szentszéki képviselő. A szentszék szerint az EBESZ tagállamoknak el kellene utasítaniuk a vallás vagy a meggyőződés szabadságának redukcionista, leszűkített megközelítését vagy értelmezését, amely a vallások privatizálására törekszik. Urbáncsik érsek hangsúlyozta, hogy az ilyen redukcionizmus felfedi nem csak a vallás vagy a meggyőződés szabadságának valódi értelme elismerésének, hanem a vallás törvényes szerepének a köztéren való megbecsülésének hiányát is. A vallás e nyilvános dimenziójára utalva A Szentszék képviselője hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az EBSZ tagállamok legyenek éberek, hogy a vallási közösségek bejegyzésének mechanizmusai ne váljanak a vallás vagy a meggyőződés szabadságának megsértésévé. Továbbá tartsák tiszteletben autonómiájukat, biztosítva számukra, hogy szabadon választhassák ki, nevezhessék ki és válthassák le vezetőiket, vagy hogy szabadon dönthessenek belső szabályaikról, meggyőződésük tartalmáról, struktúrájáról vagy nevéről. Végül Urbáncsik érsek arra szólított fel, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az államok által a COVID-19 válságban bevezetett intézkedések következményeire. A jogalkotóknak mindig tisztában kell lenniük azokkal a súlyos következményekkel, amelyeket ezek a rendeletek eredményeznek a vallási vagy hitközösségek számára, amelyek fontos szerepet játszanak a válság elleni harcban, nem csak az egészségügy területén nyújtott aktív támogatásuk, hanem erkölcsi támogatásuk által is, valamint a szolidaritásról és a reményről szóló üzeneteik révén is. Zárta felszólalását a szentszéki képviselő az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet konferenciáján. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet a világ legnagyobb biztonsági szervezete, amely Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia 57 államát fogja össze. A bécsi székhelyű szervezet célja a korai figyelmeztetés, a válság megelőzés, a válságkezelés, a válság utáni rehabilitáció. A portugál püspöki konferencia közgyűlése, az egyház lelkipásztori kihívásai a járvány idején. November 11-e és 13-a között tartja 199. plenáris ülését a portugál püspöki konferencia Fatimában. A főpásztorok egy része személyesen, mások videokonferencia keretében vesznek részt a tanácskozáson. A püspöki konferencia közgyűlésének napirendi pontjai között szerepel a járvány időszakában az egyház pasztorális kihívásainak témája, a püspöki kommunikációs képviselők információinak és javaslatainak elemzése, valamint a kiskorúak és a sérülékeny személyek védelmezésének irányvonalai, az állandó diakonátusra vonatkozó tanulmányok, továbbá a 2023-ban megrendezésre kerülő Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó, illetve a 2019 évi jelentés jóváhagyása és a 2021-es mérleg elfogadása, írja Páter Manuel Joaquim Gomes Barbosa, a portugál püspöki konferencia titkára a testület weboldalán. A közgyűlés végén José Ornelas Carvalho püspök, a portugál püspöki konferencia elnöke november 14-én délután sajtótájékoztatót tart. Ezt megelőzően délelőtt a főpásztorok szentmisét mutatnak be a COVID-19 vírusjárványban elhunyt portugál áldozatok lelki üdvéért a Fatimai Kegyhely Szent Háromság bazilikájában.
Kapcsolataink értéke. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Az évközi idő végén azokat az evangéliumi szakaszokat olvassuk sorra, amelyekben Jézus a végső időről tanít. Az egyházi év befejezése Krisztus király vasárnapja lesz, amikor a világ mindenséget, benne a történelmet és szereplőit kormányzó és ítélő Krisztusra irányítjuk figyelmünket. Ebben a tágas történelmi, sőt történelem feletti távlatban kissé furcsán hat vasárnapi olvasmányunk a példabeszédek könyvének befejező fejezetéből, amelyet úgy szoktunk említeni a derék asszony dicsérete. Furcsa, mert annyira konkrét, annyira evilági. Furcsa, vagy inkább üdítő. A példabeszédek könyvének szerkesztője bizonyára tudatosan formálta meg művét. A könyv első 9 fejezete bölcsesség asszony jelképes alakjáról beszél, Isten bölcsességéről, amely, vagy aki, az igazságra vezeti, sőt, jóleső lakomára hívja az istenfélőket. A könyv végén újra egy okos nő alak tűnik fel, ezúttal mindennapi tennivalók, a ház körüli teendők intézőjeként. A könyv intései tehát olyan keretbe szerveződnek, amely a jelképes és alapvető meglátásoktól a konkrétum felé halad. Ez persze az erkölcsiség egyik legáltalánosabb szabálya. Váltsd valóra, amit jónak látsz, vidd végbe, amit kimondtál. Elvontabban meg, boldog vagy, ha testet öltve megszemélyesülten is találkozol azzal, amit elvben kívánatosnak gondolsz. Milyen tehát ez a derékasszony? Az olvasmány három szakaszt ollóz össze. Az első bevezetésként az asszony és a férj kapcsolatáról szól. A derékasszony értékes kincs, akire férje egész szívével ráhagyatkozik. Mindig javára van, sohasem kárára. A folytatás tükrében az összefogás, a jól működő család gazdasági erejére is gondolhatunk, de ennél itt erőteljesebb a férj és feleség belső egységének képzete. A férj egész szívével ráhagyatkozhat feleségére, vagyis bízhat benne, társal el benne, megoszthatja vele titkait, nehézségeit, és ez nyilván fordítva is igaz. Alapvetőnek tűnik az is, mondják a régiek, hogy a pár tagjai társaságban se egymás ellen beszéljenek, de beszéljék ki életük párját. Mindig egymás javára legyenek, és ne a kárára, ahogy szövegünk mondja. A második részlet a feleség szorgosságát dicséri. A századok folyamán igen sokat változott a háztartás rendje, a megélhetés forrásainak beosztása. Mai szemmel talán azt kell kiemelnünk, hogy a nőnek nagyon komoly szerepe volt és van abban, hogy a család működőképes legyen a mindennapokban. A példabeszédek könyvének leírása az asszony kezére figyel. Csodája ügyességét, finom munkálkodását a ruházat előteremtésében. Aztán újra átlép a jelképek világába. Kezét kiterjesztve a jólelkű asszony védelmébe veszi az elnyomottat, karját nyújtva segít a szűkölködőnek. Ezeket a képeket az előző szakasszal is összekapcsolhatjuk. Ha sikerül építeni és őrizni a belső egységet, az megmutatkozik a mindennapi tevékenység, sőt, a másokkal való kapcsolatok ragyogásában is. Végül a befejező sorok erkölcsi ítéletet mondanak. A külső helyett a belső értékét hirdetik. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. A mondás gyűjtemény intő szóval fejeződik be. Mintha állandó kihívás és egyben feladat volna, hogy a külső csillogásától, az első benyomástól a belső, tartósabb, kapcsolati értékek felé lépjen tovább az ember. Ha ezután feltesszük a kérdést, mi köti össze a derékasszony dicséretét az evangéliumi részlettel, amely a talentumait szolgáira bízó gazdáról, s általa az idők végén visszatérő urára várakozó egyházról szól, bizony nem könnyű válaszolni. Talán az egyház maga a derékasszony, akire ura társként tekint a világért való fáradozásban, és ezért mindent átadott neki. Vagy az emberi bizalom, így a házastársak egymás iránti bizalma is a legékesebb példája annak, hogy valaki pénzváltókra bízza, amit kapott, és együtt többre mennek. Akárhogy is van, a kincs, az egyházé, az elkötelezett kapcsolatokban élő embereké nem aranyban, nem ezüstben mérhető. Inkább a hit és a szeretet erejében, a világért, másokért való szorgoskodásban.
Kapcsolataink értéke. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.